Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szent Péteri Nagy Richárd a reggeli személy, jogász, politológus.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Egyébként mit csinálsz most? Jogász vagy és politológus? Ha, örülök.
Ezt próbálom összehozni.
Hogy a szakmádban vagy, ez egészen ijesztő. Mert hogy annyi ilyen pályaelhagyót ismerünk. Igen. De hogy azért
hát
is...
Hát még bármi történhetik.
Azért is jó, hogy találkozunk, mert hogy egészen furcsa értelmezései vannak a Magyar Péter jelenségének a környezetemben. Művelt, viszonylag magas társadalmi pozícióban lévő, tájékozott, és azt gondoltam, széles látókörű emberek omoltak a lábai elé, akik egyébként nem hülyék, és vannak egészen elejétől kezdve vad ellenzői, kamu, ez egy blöff csávó, ez egy semmi, és hogy, de közben mégis azért társadalomban azért nagyon nagy hatást gyakorolt az hogy mivel az engem
érdekel. Nagyon-nagyon különös. Azt hiszem, ezt most mindenki vizsgálja. Remélem így, azért nagyjából látjuk egymást. Kérlek szépen, valóban éppen ez okozza a nehézséget, és ezért nem is nagyon tudunk róla beszélni, mert ha akármit mondunk, az biztos, hogy nem fog tetszeni az egyik tábornak. Személyes barátaink, ismerőseink, ahogy jelzett, rajonganak érte, mások pedig annyira gyűlölettel tudnak csak beszélni, mondjuk így kritikusan beszélni, mondjuk így, hogy tényleg, tehát ha akármit mondunk, az nem fog tetszeni, de hát mit csináljunk? Ez van. Most, hogyha tárgyilagosan ítéljük meg, akkor valóban arra csatlakozva, amit te mondtál, talán azt mondhatjuk ki, nem, de hogy a kampánynak vége van, és mégis úgy néz ki, mintha nem lett volna vége, hogy a szereplő, ugye a főszereplő, Magyar Péter, mintha tovább pörgetné a kampányt, holott itt egészen más zsánerű politizásra van szükség most már június 9-e óta. Ugye a kampányok addig tartanak, ameddig a választás tart.
És kivéve a Fidesznél, ugye, mert végig.
Természetesen, tulajdonképpen állami kampányban élünk nyilvánvalóan, ez már ugye a 19. századi amerikai szokás is, de azért választástól választásig tartanak a kampányok, de azért mégiscsak van egy kis leülepedés, amikor más zsánert kell mutatni. Az, hogy Magyar Péter most felvette az öltönyt, jelzem a nyakkendőt csak egyszer, mondjuk lehetett volna kétszer-háromszor is még. Ez azt mutatja, hogy igény van talán benne is arra, hogy egy megfontolt, egy miniszterelnöknek alkalmas mutatkozást mutasson be, mert korábban a kampányidőszakban nem ezt a zsánert kell mutatni. És nem látom azt, hogy nagyon belátta volna, hogy egy újabb más időszak van, amikor pártépítés valóban tégláról tégrára való építkezés van, és nem pedig a kampány folytatása. És ebben a korszakban, ebben az új korszakban talán kevésbé kell gyorsan reagálni dolgokra, talán kevésbé kell felkapni a hangot, vagy a vizet, ahogy szoktuk régebben mondani, és talán nyugodtabbnak, megfontoltabbnak, rátermettebbnek, hitelesebbnek kell látszani.
Talán itt erre a nagy láthatóságra sincs szükség. Szóval inkább egy kicsit az eltűnésnek az ideje.
Ugyanezt gondolom én is, valamiért úgy érzik néhány politikusok, hogy állandóan jelen kell lenni, különösen a szociális médiában, vagy a közösségi médiában. Nem hiszem. Éppen ugyan a helyzet, hogy néha nem kell jelen lenni. Nagyon jó, hogyha az ember igazából nincs sokáig ott. Ugyanis most nem arra kell mozgósítani, természetesen, hogy a közönség megjelenjék és kifejezze rajongását, szeretetét, odaadását, hanem arra kell mozgósítani, hogy a közönség, ha minden jól megy, 26-ban jelenjék meg. Márpedig ez egy tartós szeretetet, vagy megbecsülést igényel.
A szeretet közötti különbséget
látni. Nem fellángolásról van most már szó, eddig arról volt szó. Hogyha ez a kampány még 2-3 hétig tartott volna, akkor lehet, hogy még jobb eredményt ért volna el Magyar Péter pártja, de lehet, hogy nem. Most azonban, mivel hogy nem egy-két hétig tart még tovább a kampány nélküli időszak, hanem számításaink szerint, ha minden jól megy, 2 évig, és ott egy fenntartható, állandóan bővülő táborral kellene számolni, és ezt a nem híveket úgy lehet elérni, hogyha a megfontoltságot, a rátermettséget és a hitelességet mutatja.
Az a kérdés, hogy ez a megváltozott tudatállapot, amiben az ő szavazói vannak, ami egy mámor, vagy egyfajta egy olyan lelkesedés, ami vagy indokolt, vagy nem, még nem igazán tudom eldönteni, hogy ezt hogy lehet átfordítani egy ilyen tartós támogatássá. Ugye ez a kérdés, mert hogy ez ő nem politikus, tehát nyilván nem az van, hogy neki meg volt mind a két képessége, van egy kampányüzemmód, meg van egy építkező üzemmód, és akkor most átkapcsol, meg kell tanulni, vagy nem is tudom, tehát hallgatni kell másokra esetleg.
Igen, hallgatni kell a másokra, még nem kapcsolt át nekem az a benyomásom, nem kapcsolt át, viszi tovább a kampányt, és nagyon gyorsan reagál dolgokra, mindenre reagál, mindenütt ott van, és most már ezt meg kell osztani. Éppen az volt a terv, nem de, hogy a választásokig ez egy ilyen one man show, de utána nem, hogy néhány tucat új embert, hanem százával kell megismernünk új embereket, fel kell tölteni a pártot, különböző testületeket, képviselőjelölteket kell állítani, alapszervezeteket kell létrehozni. Ez egy nagyon szisztematikus és sziszifuszi munka, és itt arcokat kell megismerni. Ezek az arcok, vagy hangok ugye különösek lesznek, és lesznek hibás döntések természetesen. Hibás döntések százaival kell most számolnunk. Tehát nem probléma. Ezek sajnos megtörténhetnek. Emberek vagyunk. Csak hogy ezeket kell valamiképpen irányítani, és hogyha a figyelem ennyire megoszlik, Brüsszelben is lenni kell, hamarosan budapesti közgyűlés tagokat is össze kell szedni, és egy seregnyi dolgot kellene csinálni, politikai tevékenységet is kell csinálni, miközben a pártépítés, ami nem egy politizáló tevékenység, hanem egy szervező tevékenység, ezt is csinálni kell. Ezt egy ember biztos, hogy nem tudja, vagy hogyha megpróbálja, akkor arra mondhatjuk, hogy nem fog menni, valahogy úgy mondhatjuk, nem, de hogy a csúcson ezeket jó, hogyha az ember átlátja, de azért jó, hogyha kiosztja a feladatokat segítőknek.
Azt tudja már a párt, vagy akár mondja például, hogy mi az alap, tehát hogy ez egy milyen párt lesz, mert engem az még teljesen kétséges számomra, hogy mi az a három üzenet, ami...
Igen. Hát szakpolitikájában, különösen mondjuk Európa politikájában azért, vagy Ukrajna politikájában mondjuk változott, mondjuk azt még hozzá néhány nap alatt is változott a fölfogás. Nem volt minden egészen átgondolva, épp azokon a területeken nem volt annyira átgondolva, hogy így passzívban mondjam, amihez a szereplő saját bevallása szerint leginkább ért, ugye az Európa politikához, stb. Itt éppenséggel kevés átgondolás volt, mert esetleg jelzem, a néppártban nem is lehetett volna bemenni az Európai Néppártba az eredeti Ukrajna és Európa politikával, mert az ott akceptálhatatlan lett volna. Most az finomodott, ez most már nagyjából egészében a magyar közönség számára is többé-kevésbé megfele, az Európai Néppártnak is többé-kevésbé megfele, úgyhogy itt finomodtak az álláspontok. Hasonló jelenségek várhatók másutt is, de leginkább itt ugye az okos és megfontolt hozzászólások, azok a leginkább elvárhatók most egy ilyen szereplőtől. Tehát itt most, ugye ő most a kampányban egy harcos álláspontot vett föl, most pedig neki hamarosan, jó, hát egy-két napon már nem múlik, de hamarosan mondjuk egy miniszterelnöki jelleget kell fölvenni, méghozzá nem olyas fajta jelleget, amiről holnap vagy holnap után vagy a jövő héten a választók elhiszik, hogy miniszterelnöknek alkalmas, hanem egy olyas fajta zsánert kell mutatni, amely úgy fog lerakódni a választók tudatában, hogy majd 2026-ban oda tegyék az X-et.
Itt két dolog jut eszembe erről, az egyik az a DK árnyék kormánya, aminek hasonló elképzeléseken indult, hogy lesz egy árnyék kormány, amiről azt hiszik az emberek, hát ez mennyivel jobb lenne az eredetinél. Hát egy pillanatig nem hittem azt. Pedig én nagyon utálom ezt a mostanit, esküszöm, de hogy nem láttam azt, hogy miért lenne az nekem jobb.
Érdekes, mert jó, egy-két árnyék miniszternek a személyiségen alkalmasságon esetleg lehet jutatkozni, de mondjuk az árnyék miniszterelnök tökéletesen alkalmas nagyon nagy feladatok ellátására is, és azt természetesen nem én mondom, hanem ez mindenki egészen világos, hogy a magyar közvélemény talán még téged is beleértve, azt elfogadja, hogy Doblevkára rátermett és alkalmas miniszterelnöki feladatok ellátására. Igen, az már kérdés, hogy hogyan jut oda, de azt, na most éppen miután ezt elfogadja mindenki, az én feltételezésem szerint minden óvodás.
Mindenki, az árujel, ugye mindenki, aki valamelyest kritikusan szemléli a jelenlegi. Ja.
Igen, de én azt hiszem, hogy még a Fidesz hívei is ezt el tudják fogadni, hogy mind intellektuálisan, mind erkölcsileg, mind rátermettségében, mind hitelességében, ugye Doblevkára tökéletesen alkalmas, kiváló miniszterelnök.
Önmagában az a tény, hogy Gyurcsány Ferenc felesége nem.
Erre mindjárt rátérünk, ha szabad, de mivel ott tartunk, hogy az árnyék kormány éppen azt volt hivatott bizonyítani, hogy az árnyék miniszterelnök alkalmas a miniszterelnökségre, ezért tulajdonképpen felvetődik a kérdés, hogy mi végre volt az árnyék kormány, hogyha ezt akarta bizonyítani, amit úgyis mindenki tud. Éppen abból indulunk ki, hogy a közönség ennek egy legnagyobb része elismeri, hogy az árnyék miniszterelnök kitűnően alkalmas miniszterelnöknek, hanem éppenséggel talán nem is az lett volna a politikai feladat, hogy az ő okosságát, rátermettségét bizonyítassák, hanem éppen az lett volna a feladat, hogy a politikai alkalmasságot bizonyítsák, vagyis hogy a közönség elhiggye azt, hogy van esély arra, hogy ez a, uh-huh. ez a mindenképpen rátermett személyiség oda jusson abba a pozícióba, ami, amire rátermett.
Ezt gondoltam, hogy pont a szakpolitikai skilleket akarják felmutatni, hogy a egészségügy és egyéb területeken kijelölt emberek alkalmasabbak, mint a jelenleg.
Ezzel kapcsolatban valóban nekem is van vitám. Én nem ezt javasoltam volna, hogy az árnyékkormányt talán túl korán hozták létre. Valamiképpen úgy mondanám, hogy ha mindenképpen létre kell hozni, azt most kellene. Csak most már ugye túl vagyunk, ugye most már nem akkor a párt, hogy hiteles legyen egy árnyékkormány létrehozása. Hogy az elmúlt két évben miért kellett ülésezni az árnyékkormánynak, és különböző nagyon kidolgozott szakpolitikai javaslatokkal előállni, üléseket tartani, arról beszámolni, és elindítani egy szakpolitikai programírási feladatot, ami hónapokon, sőt két éven át tartott, és amely most márciusban az idén ért véget, akkor, amikor már teljesen új országban éltünk, és kijött egy olyan program, ami valóban részletes, én nem tudom, hogy hány napelem legyen az Alföldön, és tovább, ez mind nagyszerű, csak most nem ez volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, ezt a kiváló programot, és erre nézve nem kaptunk választ, úgyhogy szerencsétlenül jött ez ki. Ha most, most alakulna egy új helyzetben egy hasonló, abból még jöhet valami. Ami a szakpolitizálást illeti. Itt külön véleményem van. Talán azt mondhatjuk, hogy vannak olyan országok, ahol hagyományos az, hogy szakpolitikai részletekbe menő programok készülnek, akár vastag manifesztók is. Vannak, ahol nem jellemző ez. Inkább a baloldalra jellemző az, hogy részletesebb programot csinál, és azt ipso facto meg is valósítja. A jobb oldalra kevésbé. Ugyanakkor most a Nagy-Britannia választások, amelyek július 6-án lesznek, ugye? Ez egy különös választás, hiszen hirtelenül lett kiírva. Volt már százszor ilyen, de most megint ilyen volt. Meglepő volt a miniszterelnök Rishi Sunak döntése. És erre történetesen a választások nagy esélyese a munkáspárt úgy készült, hogy múlt csütörtökön hozta nyilvánosságra a programját, ami naptárilag 3 héttel előzi meg a választást. 3 héttel. Úgy hozta csütörtök reggel pár órás késéssel nyilvánosságra a szakpolitikai elképzeléseit, a manifestóját, hogy még előző nap este sem mondott erről a semmit. Vagyis nagyon különös nem, de hogy itt állunk a magyar árnyékkormánnyal, amelynek részletesen kidolgozott szakpolitikai programja van, ami a kutyát nem érdekel, természetesen a sajtó nem figyelt föl, sem annak bemutatójára, sem annak taglalására természetesen, mint ahogy ezt előre lehetett tudni, hanem úgy állunk, hogy Nagy-Britanniában, ahol nem akármi történik, mert nem egy olyan árnyékkormányról beszélünk, amely majdan hatalomra kerül, hanem egy olyanról, amelyik mindjárt néhány nap múlva hatalomra fog kerülni, július 5-én reggel már ez a kormány lesz. Alig, hanem pénteken délelőtt már a király ki fogja nevezni az új miniszterelnököt, Sir Keir Starmert. És a programja mégiscsak összesen 3 hét a választás előtt született meg, tehát azt hiszem ez jó példa arra, hát hogy nem föltétlenül
a programot. Szavaznak az emberek, akkor már tudják.
Akkor már tudják. Most kérdés, akkor tehát, hogy miért kellett most 2 évvel a választások előtt egy részletes programot írni, amikor még nem tudjuk, hogy milyen állapotban, milyen alakban lesz a gazdaság történetesen, akkor, amikor ha ugyan oda kerül. De ugye épp az a probléma, hogy a közönséggel leginkább azt kellene elhitetni, hogy van esély arra, hogy ez a társaság oda jusson és kormányozzon, és ez nem történt meg.
És ezzel kapcsolatban mindig fölmerül bennem a megoldás mozgalom, ami több szempontból is érdekes számomra, egészen véletlenül, de hogy viszonylag közel kerültem ez az egész történethez, ugye a friss hírek hát, révén, meg a havasárik révén, tehát kicsit úgy jobban ráláttam, mint az emberek, láttam, például megnéztem a teljes kampányanyagot a szórólapoktól kezdve az öntapadós matricáig, meg mindenki, és rá is kérdeztem több ízben arra, hogy mi az üzenet, hogy mi az üzenet, és érdekes módon egyébként az üzenet ugyanannyi volt csak, mint a Magyar Péternél, hogy ez a kormány rossz, ez a kormány, ez korrupt, ez így nem mehet tovább, de hogy én mit szeretnék, az nem, egyszerűen nem körvonalazó.
Ez érdekes interjú, mert akkor én kérdeznék valamit, hogy neked az a tény, vagy az az érzet inkább, hogy az egy Fidesz kreálmány, Fidesz kreatúra, az föltűnt-e, vagy ha igen, hogy mikor?
Az országgyűlési választásokon ott egyértelműen emellett szavaztam volna. Mostani szerepet viszont nem értem, hisz itt azt gondolom, hogy itt nem volt igazából már érdeke Fidesznek, hogy ez most megtörténjen. Mégis a belül meg azt érzékeltem, hogy akik benne vannak, ők elhitték, hogy ők egy párt.
Tehát igen, így van. Erre vonatkozólag érdemes emlékezetünkbe hozni, hogy a Jobbik alapításánál annak idején is ott volt a Fidesz, és az LMP alapításánál is ott volt, úgy, hogy az LMP elnökségi tagjainak egy jelentős része nem tudott erről a tényről. Tehát azt kell mondanunk, hogy az, hogy néhány aktivista, akár még elnökségi tag is lelkes, és komolyan veszi, és elhiszi, amit mond, az még nem jelent semmit, hiszen látjuk, hogy a Fidesz keze.
Ugye ez, amikor a Magyar Gárda sapkákat szerezték be a Demokrata újságírói és szerkesztői, és azt képzelték, hogy majd lesz egy ilyen kis öccsük nekik ott, ami egyébként hasonlót képzelt az SZDSZ annak idején a Fideszről, zárójelbe zárva, de ugye ez, hogy majd lesz ott egy ilyen jobbikuk nekik, ami ott majd nagyon kemények lesznek, és akkor együtt, és hogy nem. És ez sosem sikerült igazából.
Valóban így van. Hát ugye akkor még mielőtt a hatalomba jutottak volna 2010-ben, még nem volt tiszta képük arról, hogy a pártrendszer hogyan fog kinézni, és alakítottak a pártrendszeren. Mivel nem volt teljesen biztos, hogy a kétharmad meg lesz, vagy nem, ezért egy ilyen LMP-típusú párt esetleg jól jöhetett, gondolhatták, ez egy ötlet volt a Fideszen belül, végül megvalósult, az LMP-ből valóban lett valami, átvette a korábbi liberális szavazók egy részét, anélkül, hogy ezt mondta volna, hogy arra azokra hajt. Na, ez érdekes az LMP történet, ma már nem létező pártról beszélünk, de minden esetre a genezisnél látjuk a Fidesz árnyékát. A Fidesznek érdeke volt, hogy egy ilyen LMP nevű szervezet létrejöjjön, akár mennyire tagadják is. Mondom, a legjobb szándékkal tudásuk teljes birtokában is tagadhatják, mert nem volt tudomásuk arról, hogy ez így volt.
Az LMP a pártpolitika index újságja. Tehát, hogy ezek az ütköző zónák, ezek nagyon finoman fel vannak építve, tehát ez ugyanez, mint hogy ugye annak idején ugye Magyarországon nem kellett a Szovjetunióhoz csatlakozni, pedig milyen csodás lett volna a Ciril betűk és ugye közde, hanem mi maradtunk gyakorlatilag kvázi önálló ország, hát pont olyan önállóak voltunk.
Ez azt hiszem nagyon jó példa, mert a NER típusú rendszer valóban ilyen, hogy vannak ilyen belső körök, kicsit kiebb, és hát vannak ilyen szatellit szervezetek, amelyek kiszolgálják voltak éppen a rendszert, még akkor is hangsúlyozom, hogyha jó szándékú emberek étnappal átéve dolgoznak jó ügyért a szervezeten belül, nem tudván, hogy ez tulajdonképpen őket kihasználják. Tehát, hogy olyan
ez jutott eszembe a Vitézivel kapcsolatban, hogy én tökre elhiszem, hogy a Vitézinek nem ez volt a terve. Hát ez a Rogán terve volt, nem az övé nyilván, csak ő tette, amit tennie
kell. Ez ügyben azért nem tudom, hogy ővel nem közölték-e, alig, hanem ő számított erre. A forgatókönyvben. Ez olyannyira így van, hogy ezt saját maguk is elmondták. Egy érdekes beszélgetést idézek föl, ahol a szereplőket nem nevezném meg, de minden esetre azt mondták, hogy az LMP vezetőiről van szó, hogy csak az ne történjék, mondták ők, hogy a Fidesz az utolsó pillanatban mégiscsak visszalépteti a saját jelöltjét, mert akkor rájuk borul az egész, és akkor az egész hitelesség hát újraértékelődik. Itt tehát arról beszélhetünk, nem de, hogy ez egy nagyon különlegesen végrehajtott, előre eltervezett terv volt, és hát személyeskedni is lehetne esetleg, de talán nem is itt kellene elmondanom, de mikor Vitézi Dávid föltűnt, és az LMP angazsálta magát mellette, akkor volt alkalmam nyilvánosan olyasmit mondani, hogy itt egy Fidesz tervről van szó, amelynek a végét majd fogjuk látni, és akkor az LMP társelnöke talán nem kedves dolgokat mondott nyilvánosan velem kapcsolatban, és még valamilyenféle bocsánatkérést is elvárt volna, hát azt hiszem, ez most éppen fordítva lehet, mert hiszen megtörtént az amit egyébként mindenki
fontos.
Látott.
Igen. Az kérdéses egyébként, hogy azon gondolkoztam közben, hogy ha Vitézi Dávid azokat, amik állít, azokat komolyan gondolja azzal kapcsolatban, hogy ő milyen munkát képzel el főpolgármesterként, akkor azt képes lett volna-e megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a Fidesz darálója azért az nagyobb halakra is tehát hitelesített. Egyszerű ugye pénzügyi zsarolással rengeteg dolgot el lehet érni, hisz ugye azt látjuk most, hogy működik, és ehhez viszont kapcsolódik a karácsonynak a, hát, hogy is mondjam, talán ez életidegen döntése ezzel, akkor legyen új választás dolog, hogy mi van? Ez túl bölcsész volt nekem.
Igen, valahogy így van, ez a fajta demokrácia felfogás, a demokráciára való gondolkodás, amely Karácsony Gergelyre nagyon jellemző, és én nagyon nem ezt a demokrácia felfogást vallom. Hogy itt mindenféle akciókkal, részvétellel bevonni a közönséget, és újra és újra választani, és minden pozícióra indulni. Mondjuk, hogyha valaki országgyűlési képviselő, és mondjuk listán jutott be, de közben megnyílik egy hely, egy körzetben, arra is indul, holott már bent ül a parlamentben, mert Karácsony Gergely ezt is elkövette 2010-ben. És itt tart, hogyha az összes pozícióra indulni, hogy először miniszterelnök jelölt, aztán főpolgármester jelölt, aztán megint miniszterelnök jelölt, aztán újból főpolgármester jelölt, és itt tart, ez mondjuk kicsit sok. De minden esetre részt venni, és megkérdezni a lakosságot, és újra bevonni, ez olyan, minthogyha az ember lenne a demokráciáért, pedig nem az ember van a demokráciáért, hanem a demokrácia van az emberért. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan döntés volt az ő részéről, ugye az új választásoknak a követelése, amelyet akkor hozott, talán túl korán hozott, néhány órával korábban hozott, mint hogy megtudta volna
pár
az eredményt. És miért kellett? Hát miért kellett? És különösen miért kellett az utcára hívni az embereket, hogy kiköveteljék az új választást, akkor még nem is tudhattuk az eredményt. Szóval ez az állandó aktivitás, ez a gyorsaság, ez időnként visszajött, most éppen ennek vagyunk tanulni, de majd meglátjuk, milyen eredménnyel fog járni. Talán annyit mondhatunk amíg a kúriai döntés előtt, hogy lehet, ezt csak inkább fölvetem, hogy lehet, hogy a Fidesznek nem, de mondjuk Orbán Viktornak ez épp így jó, ahogy van. Voltak éppen. Úgyhogy mivel a kúria függetlenségében nem lehetünk tökéletesen ugye, biztosak, mondjuk igen. Így finoman, így ezért lehet, hogy végül is olyan döntés születik, ami mindenkinek jó, vagyis marad ez a helyzet. Egy teljesen kormányozhatatlan főváros, egy tartatatlan pozícióban, és egy tartatatlan viszonyban a kormánnyal. Ez alig, hanem sajátos érdek, nem be?
Igen, értem logikát benne, hogy ez miért felel meg ugye a kormánynak, hiszen akár Budapest, mint Brüsszel, tehát lehet rá mutogatni, hogy tulajdonképpen szegény. Azok az ígéretek, amik nem teljesültek a vidéki szavazóknak, akik azért nagy százalékban rákszavadtak, aznak Budapest miatt van. Hát ezek elszívják a pénzt a vidéken.
Ez csodálatos. Budapestre nagyon lehet hivatkozni, mutogatni. A budapesti intézményekre is lehet úgy hivatkozni, hogy közben a nem Budapesten lévő lakosságunk nagyobbik része, természetesen, míg ha nem is járt ezekben az intézményekben, akkor is kialakul róla egy kép. És kialakul Karácsony Gergelyről is egy kép a vidéki szavazókban. Nem szavaznak ugyan természetesen, hiszen nem budapesti lakosok, de kialakul egy kép erről az ellenzékről, és ez segít az országgyűlési választásokon a Fidesznek. Úgyhogy összetett folyamatról van szó, de ezek ugye hát lelki folyamatok is, nem de.
Momentum, igen, a kedves téma. Hogy én, hát az a baj, túl öreg voltam már, amikor Momentum megalakult, és hogy a kezdeti lelkesedést a környezetemben én mindig egy kicsit csillapítottam. Egyrészt azért, mert én 88-89-ben láttam a Fideszt, és akkor én lelkesedtem, nagyon lelkesedtem, és ezt a hibát nem szerettem volna még egyszer elkövetni, és mindig azt mondogattam, hogy ez egy fantasztikus párt, és azt gondolom, óriási sikerei lennének Norvégiában, Svájcban, de még akár Franciaországban is. Ez Magyarországon azért életképtelen, mert hogy itt egy kicsit más a valóság szerkezete, meg felülete, meg érdesebb egy kicsit az egész, és akikkel én találkoztam, és jó kapcsolatot ápoltam velük, azok mind kifinomult, világlátott, több nyelven beszélő, demokraták voltak, liberálisok, és jó fejek, és okosak. És ez mégsem elég valahogy ahhoz, hogy egy párt sikeres legyen, ami érdekes dolog.
Igen, még több okosság kellene, azt hiszem, hozzá. Valóban.
Másféle okosság?
Van intellektuális probléma, hát ezt nyugodtan láthatjuk. Néhány megszólalás annyira nem sikerült, és annyira nem látszik mögötte semmi. Tulajdonképpen a semmi. Ugye az egész beszélgetésünknek ez a szakasza a semmiről fog szólni, nyugodtan mondhatjuk, mert itt nem mutat föl semmit. És ez látszik, hogy a semmi mögött ott van a semmi. Na, ezt nem ragoznám tovább, inkább azt mondanám, hogy valóban, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, és te is a személyes emlékeidet fölidézed, akkor azt kell állítanunk, hogy nem a Nolimpia volt az akció, amelyért a Momentum létrejött, hanem a Momentum létrejött, és a Nolimpia volt az akció, amelyet felhívta magára a figyelmet. Vagyis itt szemben azzal, amit a közvélemény egy része gondol, nem arról volt szó, hogy egy ügyben fölháborodott a közönség, és kifejezte fölháborodását, és mivel ez annyira jól sikerült, tehát az olimpiát sikerült megakadályozni, ezért ez a lendület továbbítta a társaságot, és ha már így alakult, hát akkor csináljunk mozgalmat, ha már így van, akkor csináljunk pártot is. Nem ez volt a helyzet. Ellenkezőleg úgy volt a helyzet, hogy ezek a fiatalok tehetségesek, rátermettek és okosak, valóban egy pártot kívántak létrehozni az első pillanattól kezdve. Egy pártot, amelyiknek esélye lesz leváltani a Fidesz, sőt ezt a rendszert. És találtak egy olyan pillanatot, amikor ki tudnak ezzel jönni, és ez az olimpia volt, vagyis az olimpia ellenes mozgalom egy eszköz volt ahhoz, hogy a párt megmutatkozik, és nem pedig egy első fölindulás, amelyből a párt létrejött. Nem, előbb volt a párt, és utána az ellenkezés, nyugodtan mondhatjuk. Ez azt mutatja, talán nem érdektelen ezt fölidézni, mert azt mutatja, hogy egy tudatos építkezésről volt szó, és a tudatos építkezés valóban folytatódott. Az olimpia kampány utáni másodpercben már elkezdődött a pártépítés, és ahogy a Magyar Péter esetében ezt jeleztük, ez egy szisztematikus és szinte sziszifuszi munka. A választási rendszer anomáliái miatt itt nagyon sok munka kell, és nagyon sok ember, és nagyon sok pénz, és alapszervezetek létrehozása, és számtalan dolog, helyi jelöltek állítása, és így tovább. Úgyhogy ez a munka elkezdődött, és ez szépen folyt, és tulajdonképpen a semmiből, a nullából, ex nihilo, ugye, a zöldmezős beruházásként létrejött egy új mozgalomnak tekinthető párt, tudatos pártépítéssel és pártszervezéssel, és ez valóban sikeres. A Momentum egy sikertörténet volt, még akkor is, hogyha nem sokat mondott arról kezdetben, hogy ő hol áll tulajdonképpen a bal-jobb skálán. Szemben sok más fölfogással, én azt mondom, hogy a bal-jobb skálának nagyon is van értelme jelen helyzetünkben is. Uh-huh. Amíg van mondjuk egyenlőtlenség, addig van értelme a bal-jobb skálának.
De ezt hogyha... próbálják elkerni meg a 21. században nyilván.
Ez így van, és
ezt már meghaladtuk, mondják.
Igen, de nem haladtuk meg.
Nem haladtuk meg, de torzult. Azért hát, erősen torzult azzal, hogy a klasszikus jobboldaliság nem nagyon jelenik meg a mostani jobboldali pártokban. A magántulajdon szentségére gondolok, a szabadságjogok közé. Tehát ott egy csomó torzulást érzek, mint ahol a baloldalnál is rengeteg. Azt mondanám, hogy a DK-t én mindig így ilyen liberális pártnak láttam, miközben ők baloldalinek mondták magukat, és nem fedeztem fel a nyomokat, de mondták, hogy olvassam alaposabban, és akkor most már van is az új programban valóban.
Igen, ez kitűnő gondolat, mert éppen a Momentum ezzel szembesült valóban, mint minden új párt. Természetesen, hogy hova helyezi magát a bal-jobb skálán. Ugye ez nem azt jelenti, hogy kimondja magáról, hanem hogy milyen nyelven beszél, milyen nyelvhasználatot enged meg magának, hova teszi a hangsúlyokat, és hogy kulturálisan, hogy ez hogyan látszik, ugye? Tehát hogy milyen percepció lesz. És ezt nem döntötték el, és méghozzá föltehetően, hát mondjuk tudomásom szerint minden esetre azért nem, mert úgy gondolták, hogy ha a nemzeti gondolat is beveszik, akkor ők jobboldalinak is föltűnnek. Holott a nemzeti gondolat nem jobboldali gondolat, hanem eredetileg baloldali gondolat, de most nem mennék bele. Csak azt mondanám, hogy ezen tévedésen alapulva gondolhatták ők, hogy se nem jobb, se nem bal, hanem valami éppen középen állnak. Igen ám, csak hogy ez nem volt rossz gondolat, abból a szempontból, hogy a pártalapítás utáni néhány hónapban, évben ez nem is volt rossz, annyiban, hogy ez attraktívabb tudott lenni a közönségnek, még mielőtt ők oldalt választottak volna. És amikor az oldalválasztásra sor került volna, akkor hoztak egy rossz döntést, és ez különös módon éppen akkor történt meg, amikor történetük legnagyobb sikerét, legnagyobb diadalát érték el a 2019-es EP választáson, amikor nem kevesebb, mint két, ráadásul rátermett és kitűnő politikus asszonyt, hát mondjuk fiatal politikus asszonyt küldtek az Európai Parlamentbe, és ez volt tényleg a Momentum pályafutáson a karrierjének a csúcsa. Ekkor azonban dönteni kellett, hogy mely frakcióba ülnek le, és valamiért, vagyis hát nem is, hogy valamiért, hanem volt oka ennek, de abban nem mennék bele, mindenesetre rossz döntésként azt a frakciót választották, amit választottak, és ettől kezdve szép lassan liberálisnak kezdték hívni magukat, ami a nem döntésnek a következménye.
De miért volt az rossz döntés? Hát alapvetően az liberálisak voltak.
Igen, de ez egy üres mező, tehát azért választókra is szükség van, szavazókra is szükség van, és a Momentum jó lendületben volt, mondom 2019-ben éppen elérte a csúcsát, és ezt lehetett volna folytatni. Én nekem az első pillanattól kezdve az volt a benyomásom, hogy ezek valójában baloldali gondolkodású politikusok, én ezt jobbkezű gondolkodásúként mondom. És ott megtaláltatták volna a saját mezőjüket, már annál is inkább, mert a DK még, jó lehet, talán te nem így gondolod, de érezhető volt a DK-ban egy seregény szociáldemokrata vonás, de még ez nem volt kimondva, vagyis ott volt egy lehetőség a Momentum előtt, ezt a lehetőséget elszorasztották, inkább választották a Renew Europe-ot, ugye, ami egy átmeneti jelenség, hiszen Macron maga is egy átmeneti jelenség a francia közép, hogy úgy
mondjam. Macron-tól elfogadom, de tehát azt nem gondolom, hogy a liberális frakció az nem... Állandóan van ez a felmérés, hogy igazából a magyar szavazók, mint 27%-a liberális, csak nem tudja magáról, de a válaszok alapján kiderül.
Ez valóban így van, de az emberek nem csak liberálisak, valóban. Magyarországon azért érdekes ez a felmérés, mert itt kimutatódik, hogy legalább valamennyi liberális azért van. Általában a nyugati világban mindenki valamilyen fokon liberális, de az, hogy valaki csak liberális, az nagyon kevés. Tehát a liberális minimum, ahogy szoktuk mondani, az mindenkire jellemző, sőt, hát most nem menjünk bele az egész eszmetörténetben, akkor tényleg estig beszélhetnénk, bár alig, hanem élvezhetnénk is, hogy voltak éppen mindkét irányzat a liberalizmuson kívül, tehát mind a konzervatív, mondjuk, hogy a jobb oldali irányzat, mind a szocialista vagy szociáldemokrata irányzat, mind a liberalizmusra adandó válaszként született meg, mindkettő tulajdonképpen egy reaktív gondolkodás. Először van a liberalizmus, és utána van a konzervatív, és utána van a szociáldemokrácia, vagyis először liberalizmusnak kell lenni, hogy aztán kialakuljon vele szemben, ugye vele szemben föllépve, vagyis kritikusan nézve a konzervativizmus, ami tulajdonképpen ugyancsak liberális alap, hiszen az emberek morális egyenlőségét, és így tovább, és mondjuk a piacgazdaság, stb. Ezt minden normális ember elfogadja, akár még a hatalom megosztást bizonyos kivételekkel, én történetesen a kivételek között vagyok, de mindegy, hogy tehát ezt minden normális ember elfogadja, vagyis ez bizonyos liberális alap mindenkiben van, és aki annyira sem liberális, hogy ezeket az alapokat elfogadja, azokkal nem állunk szóba, mert az tényleg a két széle. Aki viszont a két szélen túl van, az már mondjuk így, hát nem akceptálható, de az egész akceptálható társadalom az mind voltaképpen liberális. És hogyha aztán mindenki voltaképpen liberális valamennyire, az alap, a fundamentum liberális, akkor kérdés, hogy mi szükség van egy kizárólag liberalizmust képviselő párt. Nyilvánvalóan lehet ilyesfajta szükség, bizonyos történelmi korok ezeket előhozhatják, más történelmi korokban ez talán kevésbé lehet érdekes, de mindegy. Itt egy ilyen, mondjuk a Momentum jól tette volna, hogyha ezt ekképpen átgondolja, és különösen a jövőre tekintve mérlegeli, hogy ez a bizonyos Renew Europe, ennek mondjuk milyen esélyei vannak a jövőre nézve, és hogy Magyarországon az egyébként is kevés liberális választó közül kiválasztani azt, aki sem jobb középliberális, sem bal középliberális, hanem csak liberális, hát ez mondjuk ilyen kis tudásra lehet, hogy te ilyen vagy, de nagyjából egészében nincs ilyen.
De hozzáterém, hogy a jobb középliberálisoknak se volt kire szavazniuk a Momentumon kívül.
Hát természetesen ez egy újabb probléma, itt számtalanok voltak. Hát itt
van, ott egy hát óriási lyuk van a
hát magyar. Ugye, és most akkor meg is magyaráztuk a Magyar Péter jelenséget voltak éppen, mert a Magyar Péter híveinek egy jelentős része éppenséggel ide sorolná magát, hogyha tudná, hogy tulajdonképpen hova kéne sorolnia magát, mert a legnagyobb probléma, ami csak intellektuálisan probléma, az, de és ez is csak egy érdekesség, hogy a magyar társadalom nagy része valaminek tartja magát, és hogyha belekérdezünk, kiderül, hogy végülis ő nem is az, aminek mondja magát, de az mindegy, hogy végülis mit gondolunk róla, vagy ő mit gondol magáról. Mást mondunk róla, hogyha mondjuk egy tesztnek alávetjük, hogy bizonyos szakpolitikai kérdésekre hogyan reagál, miként válaszol. Ez alapján besorolhatjuk őt valahová, és akkor kiderül, hogy ahogyan saját maga besorolta magát, az teljesen más, mint ahogyan valójában gondolkodik a világ dolgairól. De ez egy érdekes teszt, és mondjuk
Magyarországon általános jelenség.
Ennek az oka, hogy 170 éve a politikai ideológiákról kis túlzással szólva, de tényleg nem nagy túlzással, csak hülyeséget hall a magyar társadalom. 170 éve semmilyen okosságot erről a dologról nem hallott még. Ebben tényleg Magyarország különleges, ez mindenek előtt az 1840-es években romlott el, ha úgy tetszik, 1848-ban pedig végképpen romlott, és azóta nem sikerült ebből kigyógyulni, hogy a magyar közönség tisztelet a kivételnek, de tisztelet a nem kivételeknek is, hiszen ez nekünk, ezt nem fölülről vagy alulról nézve mondjuk, vagy csak leíróan mondjuk, hogy ideológiailag itt Magyarországon óriási katyvasz van, ennek megvan a most említett történeti oka. De akárhogy nézzük is, mindenesetre a Momentumnál a fundamentumokkal is baj volt, de ez még semmi. Tegyük föl, hogy ez még itt jó döntés született volna. Utána azonban valóban nem mondott semmit, és itt visszatérünk az eredeti elképzelésünkre. A Momentumnak nem volt állítása. Arról már nem is beszélve, hogy a sokak által nagyon szeretett és általán nagyon is károsztatott úgynevezett ellenzéki előválasztás 2021 őszén tönkretette a Momentum vezetését, hiszen elindult miniszterelnök jelöltként a párt elnöke, úgyhogy ő maga nem kívánt, nem hogy miniszterelnök lenni, de még miniszterelnök jelölt sem kívánt lenni, és a párt mégis belevitte őt, mivel az előválasztás kényszere miatt egy miniszterelnök jelölti előválasztásba, hasonlóan a Jobbik elnökéhez, aki ugyancsak a féle jelölti kampányt vitt, ugye, hogy a Jobbik jelöltjeit megtámogassa, de ő maga nem kívánt miniszterelnök jelölt lenni, és senki a világon nem is gondolta, hogy Jakab Péterből miniszterelnök lesz, mint hogy Fekete Győr Andrásról sem feltételezte senki, saját maga sem, hogy miniszterelnök jelöltnek kellene neki lennie. Ez az őrült előválasztás, ami az emberi elme egy őrültsége volt. Ugye az őrült előválasztás megbuktatta a párt elnökét, méghozzá fél évvel a választások előtt, ami mondjuk hát az álmos könyvekben sem jelent jót.
Nem.
megbuktatja, tehát egy bizonyos Spurcsal, Orosz Anna, stb. Megbukik a pártelnöke, és megválasztódik, nem az, akit eredetek terveztek, hanem Donát Anna, mert Donát Anna tényleg üstökösként feltűnik, csak hogy hamarosan neki szülési feladatai vannak, családi okokból nem tudja ezt továbbvinni, és nyilvánvalóan egy átmeneti elnöket kell erre a rövid időre választani. Most már mindjárt itt vannak a választások, de még gyorsan egy átmeneti elnököt, aki természetesen hát ezt maga is tudta, nem alkalmas erre a feladatra, és váródik vissza Donát Anna. Donát Anna természetesen visszajön, és a visszatérése az tényleg nagyon különös, az aztán tényleg Hungarikum. Ha szabad röviden elaborálunk ezen, hogy először is ugye bejelentődik, hogy majd jönni fog, ugye látjuk a plakátokon a szülőtjét, de még nem látjuk a nevét, még nem látjuk kitöltve a szülőtet, és így tovább, és akkor tényleg egy nagy vállalkozás keltődik, szerintem én azt a társadalomban nem éreztem ezt a vállalkozást, van, de a Momentum gerjesztette ezt a vállalkozást, végül megjelent Donát Anna, hiszen mindenki tudja, hogy Donát Anna fog megjelenni, és mondott egy beszédet, amiben tényleg nem volt semmi, ez nagyon különös, hogy a tanácsadók, és akik ezt az egész helyzetet létrehozták, vagyis hogy egy vállalkozás keltődik, és utána berobban a megváltó, hogy nem tartalmilag nem készítették föl az illetőt arra, hogy végig egy állítása legyen. Valójában felolvasta a közhelyszótát. A következő beszédében ugyanezt tette, és az hónapokként keresztül így ment. Vagyis tulajdonképpen nem mondott semmit. Meg volt a nagy bejelentés, meg volt a nagy visszatérés, csak semmit nem mondott. Amikor viszont mondott valamit, inkább nem mondta volna. És ez ugye nyilvánvalóan a gyurcsányozás, hiszen végtel is az egyetlen állítása a gyurcsányozás volt, és ez is nagyon különös módon történt meg. Az egész műsort szentelhetnénk a igen. Momentumnak is, de még néhány mondatot talán szólok.
Kettő percig csak mondom.
Az egész műsorban?
Igen, ennyi elment.
Hát akkor nem tudom, akkor jövök megint.
De minden esetre... Jó, igen, ez az azért, azt szedjük össze, még van néhány szál, amivel 4-5 órát el kéne bíbelődnünk. Igen.
Ugye az Indexben egy publicisztikát jelentett meg a pártelnök, ugye? És abban hát a hazugság kultúrájáról beszél. Fölmerül a kérdés, hogy miért ír publicisztikát a pártelnök? Azon fölmerül a kérdés, hogy milyen tartalommal írja meg, és mégis miért kell neki ilyet tennie? És miért most? Néhány hónappal a választások előtt. Nyilván, hogy akkor, amikor elindult önkormányzati szinteken az egyeztetés a közös előtállításról, ha egyáltalán gyurcsányozni valaha lett volna, bár én ezt morálisan elítélőnek tartom, akkor az nyilván nem akkor kellett volna. Vagyis összefoglalva azt mondhatjuk, hogy mind tartalmilag, mind szakpolitikai tekintetben, mind politikai érzék tekintetében, mind intellektuálisan a Momentum nem szerepelt jól, és az eredményen a legkevésbé sem lehet, vagy kell csodálkozni.
Miközben azt mondanám, hogy mégis kimagasló intellektus rendelkezik a többi, elég sok párt közül, ami persze nem lehet ebben a szituációban semmit, illetve nem emlékeztünk meg méltán a liberális pártról, ami nekem nagy kedvenc mindig is, tehát én ott nagyon nagy utat jártam be én a Fodor Gáborral kapcsolatban a kezdetétől a mostani állapotáig, de hát erre sincs most időnk, hogy elemezzük, hisz ugye egy percünk maradt szentpéteri Nagy Rihárddal, holott számtalan kérdés feszeget még, ugye igen, azért többek között az a fajta alkalmasság, ami lehetővé tette volna a Momentum számára, hogy baloldalként definiálja magát amerikás magyarok választékos ízléssel, hát nem a baloldalnak projnak kell lenni, ezekről nem tudták volna ezt szerintem a magyar választók befogadni.
Hát igen, 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 és még nem is beszéltünk a DK-ról, és nem beszéltünk a többi pártról, hát...
Az MSZP megújul. Az ennyit azért
igen,
tegyünk
igen,
a
végére. Igen, ezt majd kimutatjuk, az MSZP ma is megújul.
Hogyha valami biztos az igen. Az MSZP megújulása. Nagyon szépen ez köszönöm, folytatjuk. Ebben most ennyi volt önöknek is. Nagyon köszönöm.
Köszönöm.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.